Örömmel és szeretettel köszöntöm a keresztelős családokat és a gyülekezetet Isten igéjével. Az Úr uralkodik, újjongjon a föld. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hálaadásunkat, testvéreim, a 264. dicséret első és harmadik versének éneklésével fejezzük ki. A 264. ének első és harmadik versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek. Ugyan, mint írva található a Márk írása szerinti evangélium első részében, az első rész 14. és 15. verseiben a következőképpen. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, az első mondatot olvastam fel, amely Jézus száját elhagyta a szolgálata kezdetekor. Ezzel köszöntött be, és kezdte meg a működését itt a földön. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. A világ történelem hatalmas pillanata volt ez. Isten országa a földre érkezett. Mikor később Jézustól megkérdezték, hogy hol van az Isten országa? Azt mondja, az Isten országa ti köztetek van, mert én itt vagyok. Mert Jézusban jött ez az ország erre a földre. Isten Jézusban küldte el,
hozzánk az elvesztett országot. Mert elvesztettük ezt az országot, mi emberek, már a bűnesetben, mert Isten országa, Isten uralma. Ország, ha nézzük az értelmező szótárat, azt jelenti, hogy úrság. Valakinek az úrsága. Isten országa, Isten úrsága, ahol ő mondja meg, hogy mi a rend, mi a jó, mi a rossz, mi ennek az országnak a rendje. Tudjuk, hogy Ádám és Éva éppen ebből az országból lépett ki, elvesztette Isten országát. Nem kell ez az úrság, majd mi egy másik uralmat valósítunk meg. Nagyon szeretem, hogy a Biblia egyetlen kicsi ige rögöcskéje is hihetetlen kincseket tartogat. A római levélben ott van egy kis mondat. Nem is ezért írja azokat a dolgokat ott Pál apostol, csak úgy oda helyezi ezt a mondatot. A levél sok fontos mondanivalója után a 14. részben arról is tanítja a rómaiakat, hogy ha hitre jut valaki, ne ítélgessétek, hogy ő mit eszik, hogy eszik, vagy hogy van az étkezési dolgokkal. Hát az egyik ezt teszik, a másik azt, ugye akkor vallási szokások, meg különböző látások voltak. Hagyjátok, ne ezzel foglalkozzatok, mert, és itt mondja ezt a kis mondatot, az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. És itt kimondja Pál ebben a kis mondatban, nyilván nem arra gondolt, hogy ezzel ő most az Isten országának a teljes üzenetét hirdeti meg, hanem magától értetődő a számára, hogy jelzi, közli itt. És ez az a három, ami hiányzik azóta erről a földről, testvéreim. Mert ez az ország hiányzik. Nincs igazság a földön. Justícia ott trónolhat. A mérleg a kezébe, de a földön nincs igazság. A kisgyerek is azt mondja, amikor előkik a játéktól a nagyobbak, ez nem így van. Nincs igazság. És te keresed az igazságot. Ez nem igazság. Hát persze, hogy nem igazság. Hát hogy lenne igazság, hogy a szállodatulajdonos fölveszi a testvérünket szakácsnak. És egy hónap múlva útilaput köt a lába alá, persze, amikor fölvette, akkor se írtak szerződést. Ígért neki szép fizetést, hogy majd folyamatosan, hogy lesz a dolog. Aztán, mikor elbocsátja, akkor bagóval kifizeti, és utána elküldi. Valamit még azért sikerül erre tovább harcolni. Jó, még kap. Akkor valahogy összejön a kétharmada, ha igaz annak, amiről szó volt, de az már nagyon nagy szó, és veszi föl a következőt, ugye nem főszakácsnak, mert azt megfizeti tisztán, de a mai helyzetben meg lehet csinálni munkára éhes, szorult emberekkel, sorozatban ezt is. Na de én most nem akarom elmagyarázni ennek a világnak a folyását, benne élnek a testvérek jobban, mint én. Én itt azért egy kicsit elefántcsontoronyban vagyok, ahol azért a világ legsúlyosabb dübörgései nem hatolnak be. Azért a tornacipőt ellopják, ha leveszi valakit a lépcsőházba, a zárt kapun belül is, meg a biciklit. Sok minden történik itt. No, de most nem erről van szó, csak arról, hogy nincs igazság ezen a földön. Nincs békesség sem ezen a földön. Testvérek, háborúk, kicsik, nagyok, háborúk, azután háborúk, a házasságokban, a gyerekszobában, háborúk, az otthonokban, munkahelyeken, nincs békesség ezen a földön, és nincs igazi mély életöröm sem. Ezért kell mindent, amit lehet szerezni még örömöt, egyre többet, mert olyan gyorsan elillan. És akkor minden elmúlik. Ez a három nincs. Hát még sok minden más is azt mondjuk ezen a világon, de ez a három biztos, hogy nincs. Mert ha az Isten országa ez a három, igazság, békesség, Szentlélek által öröm, és az Isten országa eltűnt, akkor honnan lehetne előszerezni? Persze jönnek messiások, megvan, és mondják, föltaláltunk ezt is, azt is, filozófiában, mindennapi életben, gyógyászatban, megvan már, megmentettük az embert, és egyszer csak kiderül, hogy még sincs meg, mert itt megvan valami, ott meg lyukas a háló, ott meg baj van, még sincs meg. Ez a három, az emberiség keresi ezt a hármat, és nem találja. Sehol nem találja, és egy idő után emberek belenyugosznak abba, hogy ilyen az élet. És ebben a helyzetben egyszer csak fellép valaki 2000 esztendővel ezelőtt, és meghirdeti, betelt az idő, azaz az alkalmas idő, az Istentől alkalmasnak ítélt idő elérkezett, és elközelített már az Isten országa, itt van, elérhető közelségben itt van, térjetek meg, azaz térjetek vissza ez alá, az uralom alá, és higgyetek az örömhírben. Ezt a bejelentést 2 esemény megelőzte Jézus életében, amikre jó nekünk odafigyelni, mert azoknak a hátteréből még inkább érteni fogjuk, ami történik. Ha valaki kinyitja Márk evangéliumát, és az első részt olvassa, ugye Keresztelő Jánossal indul, és utána, mikor Keresztelő János keresztel, egyszer csak föltűnik Jézus. Belép ő is a keresztelendők sorába. János meglepődik, megáll, és azt mondja, hogy nem. Nekem kell te általad megkereszteltetnem. Te a tiszta és szent, fölismeri Jézust. Te jössz, ez nem megy. Azt mondja Jézus, hagyjad. Így kell nekünk minden igazságot betölteni. És beáll a bűnösök közé, megkeresztelkedik a Jordánban, mert neki van a legtöbb bűne. A bűntelennek, mondja is Keresztelő János később, rámutatva Jézusra, mondja a tanítványainak, akik ő körülötte voltak, János körül, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, hordozza, elveszi, magára veszi, keresztre viszi. Ez a háttere annak, hogy az Isten országát meghirdetheti itt. Hogy megy a keresztre, hogy a megváltás, a megváltó elérkezett. Ez volt az egyik feltétele. Nekünk lázadóknak, akik már úgy születtünk, hogy kívül ezen az országon, és egy más uralom elképzelése szerint éltük a napjainkat. Így írja az apostol az efézusiaknak. Jártatok egykor e világ folyása szerint. Cselekedtétek a testnek és gondolatoknak akaratját, e világ fejedelme, a sátán őrzött titeket az ő uralma alatt. Testvéreim, ünneprontónak hangzik, de ez az igazság. Minden ember valakinek az uralma alatt él. Valakinek. Vagy már Isten országában, Isten uralma alatt, vagy még a sátán hatalma és irányítása alatt. Azért ünneprontó, mert sokszor még a teológusok is körbejárják a sátán témát, és azt mondják, hogy hát a rossznak valami. De nagyon jó, hogy az egyik dogmatika professzorunk olyan világosan megírta a Biblia alapján. Azokban az időkben, amikor ébredés volt a világon, a lelkiekben, amikor élő hit volt, a sátánról való tanítás mindig határozottan, kontúrokkal, élesen hangzott. Amikor pedig elsekélyesedett a hit, csak olyan vallásos lötyögés volt, vagy racionalista beszéd, hogy Jézus fölment nagy csütörtökön a hegyre, és lement a túloldalon, a tanítványai azt hitték, hogy mennybe ment, akkor a sátán is csak a rossznak a megtestesítője. A Biblia mindig világosan beszél. Ember úgy nincs, hogy szellemi uralom alatt ne lenne. Tudja vagy nem tudja, igenis az alatt van. Mert úgy vagyunk teremtve, hogy egy antennát is kaptunk. Egy szellemi antennát. Az állat nem kapott. A hegyek, a folyók nem kaptak, de az ember igen. És ezt az antennát valaki a felügyelete, a figyelme alatt tartja. Nem véletlen, hogy Pál, amikor megtér, ezt a feladatot kapja, hogy kelj fel, indulj, nyisd meg szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalma alól Istenhez térjenek. Sátán hatalma alól Istenhez térjenek. Mindig kiderül, amikor megtér valaki. A legszebb, a legszolidabb életből is, amikor az Isten országába lép, kiderül, hogy micsoda bűn halmaz van ott az életében, a motivumaiban, egyáltalán micsoda, így hadd mondjam, totál káros állapotban van egy ember. Nem rodeózta végig a bűnök mélységeit. Egyszerűen csak világosság gyúlt arra, hogy ki vagyok én. És azok mögött, a szép cselekedetek mögött mennyi önzés, irítség, gyűlölet, harag és a többi, amikor a reflektor fényben nem tudom úgy elkenni, ja, hát minden ember, lónak is négy lába van. Nem. Amikor világosságot gyújt az Isten. Mindenkiről kiderül, mert nincs egyensúlyos áldott élet Isten országán kívül. De ott tartottunk, hogy Jézus belépett a bűnösök közé. Utána még egy nagy harcot vívott a sátánnal a pusztában. Aki mindent megkísérelt, hogy eltérítse őt a kereszttől. A végén már ilyet mond neki, az egész világot neked adom, ha leborulva imádsz engem. Orcátlan hazugság. De megkísérelte, hogy mindent egy lapra tesz föl. És Jézus azt mondta, távozz tőlem, sátán, megyek az úton tovább. És ekkor lépett föl, és ekkor mondta be, betelt az idő, elközelített az Isten országa. Jöjjetek, emberek! Jöjjetek vissza! Nincsenek fanfárok most sem, ahogy Jézus születésekor sem. A római birodalom nem hirdett pirosbetűs ünnepet, mert Jézus bejelentette ezt a világ történelemnek a teremtés óta legnagyobb eseményét. Ez is mutatja, hogy mennyire nincs igazán helyén az ember értékrendje, nem volt akkor sem. Meghirdeti Jézus Isten országát. és hívja az embereket Isten uralma alá. De nem kényszeríti az embereket, hanem a lehetőséget hirdeti meg. Olyan egyszerűen írt egy példát egyik lelkésztársam az ige hirdetésében, olvastam ez az igéhez, és úgy megkapott. Azt írja, hogy ők tavasszal, mikor ássák a kertet, akkor a hangya bolyokat fölborogatják, akarva, akaratlanul. Hangyák menekülnek, amerre látnak, de sok-sok hangya elpusztul eközben. Azt mondja, ha én hangyává tudnék lenni, és elmondhatnám a hangyáknak, mielőtt ásni kezdünk, hogy kedves hangyák, gyertek velem a kert kerítéséhez, és ott építsetek új fészket, mert itt elpusztultok, itt a veszedelem jön, ezt nem lehet kikerülni. És ha lennének hívő hangyák, és jönnének velem, és ott elkezdenék építeni a fészküket, megmenekülnek. De azt mondja, a nem hívő hangyák ott maradnának. De én nem tudok hangyává lenni, és ezt megtenni. De az Isten megtette, hogy Jézusban emberré lett. Olyan egyszerűen, ahogy megszületett, ahogy mondtam, hogy a hajó a dokhoz úgy ért, hogy még csak koppanni se koppant. Úgy jött be az Isten fia ebbe a világba, hogy a legegyszerűbb ember, a legkisebb gyermek, oda mehetett és megfoghatta a ruhája szélét. Nem volt glória a fején, nem volt semmi olyan. Oda is telepedtek köré. Azok, akik a farizeuszok, a nagypapok köré nem mentek, mert azok lenézték őket. Jézus úgy járt itt ebben a világban. Hordozta az Isten országát. Ahogy odalép egy Zákeushoz, és beviszi ennek az embernek az otthonába ezt az országot, és a szívébe, és ezt az embert abba az országba. Azt mondták volna, hogy ezt az irgalmatlan pénzes zsákot szóba se álljon vele. És ugyanígy ment, ez volt a szolgálata, értsük jól, hogy emberek bejussanak Isten országába. Ezért jött erre a földre, minden más csak részletkérdés, gyógyítások, tanítási részletek. Ő az Isten országát hirdette, és amikor megfogják, és azt mondják, hogy maradj még Jézus, hát még mennyi beteg van itt, hát ne hagyd már itt, akkor azt mondja a tanítványainak, nem tudok most oda menni, mert menjünk másik városokba, hogy hirdessem az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. Szoktam mondani, amíg mindig ott gyógyítgatna Názáretbe vagy a környéken, akkor nekünk annyi. Ő ment az úton, hogy emberek az Isten országába kerüljenek. És az, hogy ez a miénk lehessen, egyszer személyesen is meg kell hallanom az ő hozzám szóló szavát, hogy betelt az idő. Nem az a 2000 évvel ezelőtti, az a feltétele, hanem a te életedben, meg az én életemben. Egyszer csak Jézus megszólal az igéken keresztül, az életed eseményein át szorít oda, jelez, körülvesz, hat a szívedre, és megáll előtted, és azt mondja, hogy elérhető az Isten országa, gyere, gyere, térj meg, gyere vissza, add vissza az életedet Isten szeretet uralma alá. Válasz új főnököt, aki nem elgazdálkodja az életedet. Mert a másik főnök emberölő volt kezdettől fogva, és a hazugság atya. Körbe elképzelhetjük, hogy mit várhatunk tőle. Rövid és hosszú távon. Bár rövid távon tud ő olyan édességeket adni, csak hosszú távon. olyan, mint az egérfogón, az a sajt, vagy az a szalonna darab. És akkor új uralom alá, aki önmagát adja oda, érted? Nagyon döbbenetes volt nekem, többször elmondtam már, Fóton, amikor az a sátánista fiú meghívott, hogyha a lelkész elmer jönni hozzám, akkor jöjjön. És hát elmertem menni, igaz, nem egyedül, hanem volt egy másik társam, úgy bátrabbak voltunk. És akkor beszélgetünk ezzel a fiúval, aki már nem tudott aludni se, csak ilyen lidércfényes valaminél. Minden összevisszaságott a házban, vagy abban a kis lakocskában, ahol lakott, akasztófától kezdve, amit elképzelünk. És a falon ott volt a sátán képe, és ott volt Jézus a kereszten. És azt mondja, hogy lelkész úr, higgy el, mind a kettő vonz, és nem tudok dönteni. De ember, elment az esze, hát az egyik elgazdálkodja az életét, mert normálisan emberekkel szóba se tud állni, aludni nem tud. A másik meg odaadta az életét azért, hogy ebből a pusztulásból kivegye, és maga még itt azon lamentál, hogy melyiknek engedjek. Ott nyöszörgött, hol csápadtam, nem merek Jézushoz szólni. De majd segítek, én mondom, csak mondja utánam. Az itt te belehal, ha kimondja, hogy Jézus, könyörülj rajtam, ments meg engem. Milyen hatalmas dolog, hogy az a Jézus, az belépett ennek a fiúnak az életébe. Később, a folytatásban, még máig is ott van a gyülekezetben. Elég furcsa, különös fickó ő, de szabadult, alapvetően szabadult. Mert Jézus azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Most, mikor valakinek lobbiztam, próbáltam volna a drogmentő missziónál, hogy hát ha kapna helyet még valahogy előbb, mint ahogy a sor. Azt mondták nekem, és igazuk volt, hogy itt nálunk nincs ilyen. Én nem is mondtam, csak ugye az, hogy én fölhívtam azt a vezetőt, az már sejtetett valamit. Itt nálunk nincs ilyen, mert az Úr Jézus a legágról szakadtabb, akinek senkije sincs, embert is, ugyanolyan ember számba veszi, mint azt, akinek van egy-két pap rokon, vagy ismerős, vagy valaki. Értjük, hogy Jézus azért jött, hogy azt a kereszten kiszenvedő latort, a szerencsétlent, akire inthettek, hogy na ez reménytelen, megmentse, bevigye az ország, azt mondja, még ma velem leszed, az én országomba. Hát ez a különbség az egyik vagy a másik uralom menedzselése között. És Isten szeretete elhozza, hogy megszólít. Nyolcadikos testvéreim, Bármadasból, vagy bárhonnan. Ennyi idős voltam, amikor sok előkészítés után egyszer csak átéltem egy vasárnap délelőtt. Szunyókáltak többen a templomba. Most itt úgy nem látom, de valaki azt mondta, jó helyen alszik, ne bánst. Hát olyan is van. De ugye egy augusztusi vasárnap volt, és hát a férfiak közül, presbiterek közül is többen aludtak. De én akkor figyeltem oda a legjobban az igére, mert eljött az én órám. Eljött az a pillanat, hogy úgy hangzott az ige hirdetés, ami éppen foglalkoztatott engem. Mert engem már régóta foglalkoztatott, hogy minden elmúlik ezen a világon. Ez valami borzalmas. Focizunk, alig várjuk, majd jön a meccs, előkészülünk, minden. És amikor vége, pláne ha kikaptunk, meg összerugdostak, akkor ott vagyunk, hogy ez is elmúlt. Most minek örüljünk? Jön majd a mozi, jön a következő. És minden elmúlik, nincs semmi, ami örökké való lenne. És akkor hangzik az ige hirdetés, éppen egy olimpia ideje volt. Én azért úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. És úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág, és a versenypályáról beszél a lelkész, és aztán áttér az örökkévaló versenypályára. Úgy beszélt arról, hogy én nem tudtam kivonni a hatásom alól, azt mondtam, ez kell nekem. Ez az, amire régóta vágyom. Még délután is ezen gondolkoztam, amikor édesapám megszólított. Fiam, ő volt az a lelkész, aki mondta ezt. Te nem szeretnél erre az örökkévaló pályára lépni? Édesapám, de hogy nem, pont ezen gondolkozom, hogyan? Gyere, mondjuk el az Úrnak. Mondjuk el, hogyan? Hát leülünk ide a díványra, előbb imádkozom, én aztán mondd el ezt, hogy szeretnék, Uram, és hogy fogadj el engem. És tudjátok, ez már 51 éve történt. Most már 52. belépünk rosszat. És ma is érzékelem annak az ízét, amikor ő elfogadott engem. Olyan hála, és olyan öröm töltötte be a szívemet. Soha azelőtt, azóta néha átéltem. Olyan, hogy tudtam, hogy átmentem a halálból az életre. Tudtam, és hetedikes múltam, nyolcadikos következett. Én akkor már nagyon komolyan vettem az életet, hiszem, hogy ti is. Akkor én már komolyan készültem, hogy vagy gyermekorvos leszek, vagy állatorvos, valami, ami engem foglalkoztatott, és akkor már komolyan gondoltam, mert már szerelmes is voltam, hogy nekem majd családom lesz, hogyan és mi lesz, hogy lesz. És belépett az Úr. Változtatott aztán, a pályamódosítás megtörtént, de nem kényszerített, hanem elmagyarázta. És megtörtént a házasságkötés, és igaz, 10 évvel később. De azt a leányt adta, akit be én akkor kezdtem szerelmes lenni. Sok minden történt azóta. De hogy Isten országának ez a valósága az enyém lehetett, ez kibeszélhetetlen kincs. Aki belépett ebbe az országba, az átélte. Különböző karakterek vagyunk, de olyan nincs, hogy észre se vegye valaki. Tehát ha valakit megkérdezünk, hogy megtértél, visszatértél Isten országába, és azt mondja, hát lehet, én nem tudom. Ez nem olyan, mint a himlő, hogy úgy átmegy rajtunk, hogy észre se vesszük. Ez akkora változás, akkora egzisztenciális, sőt, örök életre való változás, hogy ez eltéveszthetetlen. Aztán ennek az a nagy-nagy öröme és lendülete az egy-két hónap alatt lecsengett. Letett az Isten a földre, és kezdte tanítani az országa rendjét. Aztán adagolta, ezt adagolja nekünk, nem lehet úgy élni, úgy szeretnénk. Sokan mondják, jaj, de jó, hát persze, hogy jó, majd a mennybe. Itt a földön sok háborúság által kell a mennyek országába bejutnunk. Itt nem úgy megy, hogy itt repülünk, a többi meg szenved, meg minden. Mi is sokféle küzdelemben vagyunk. De megízleltünk valamit abból, hogy mi az igazság, békesség, Szentlélek által való öröm. És elkezdhetünk ebben az országban növekedni. Nagyon lassan sokszor. Mások gyorsabban, de egy új valóság a miénk. Mert megszólít az Úr, elkészíti, úgyhogy tudod, hogy téged hív. És te kimondhatod, itt vagyok, Uram. Bocsáss meg nekem lázadónak, aki ennyi éven át lázadtam ellened, mert a másik országban jártam, keltem. Hányszor áthágtam a rendedet? Bocsáss meg, fogadj el örökre. És át fogom hágni még, sajnos, akkor is az ő rendjét, de egész más az, hogy menetrendszerűen, vagy jó esetben balesetszerűen, és épülhetek Isten országában. Hát, ha valakit indít az Úr, az szóljon valakinek. Aki már az Isten országában van, nem talál más, szóljon nekem. Lelkész úr, szeretnék megtérni. Én is az Isten uralma alá állni. Segítsen. Nekem is segítettek. Másoknak is segítenünk. Erre szolgál a jövő hét is. Hisszük, hogy lesznek emberek. Hiszem, akiknek Isten elkészíti, hogy most hallják meg, amit addig nem, vagy nem is volt módjuk. Ők ide jönnek valami érdekességért, Isten pedig megragadja a szívüket. Ez az ő szabad munkája, a mi dolgunk, hogy hirdessük az Isten országa evangéliumát, mert Jézus egyszer meghirdette, és ez azóta is érvényes. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek testvéreim, folytassuk hangosan is a megkezdett imádságunkat. Hála neked, mennyei atyánk, hogy valóságos történelmi tény volt Jézus bejelentése, Isten országa eljöveteléről. Hála neked, hogy azóta is hangzik ez a hír, és egyszer-egyszer itt is, ott is személyesen elérkezik ennek a meghívása a szívünkhöz. Dicsőség neked, hogy ebben az egészen másra berendezkedett világban te elhívod, kihívod a tieidet, a te országodba, és visszaküldöd őket, hiszen azt mondta Úr Jézus, nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg a gonosztól. Köszönjük, hogy ezen a helyen is Isten országa épülhet, hogy sokak szívét ragadtad meg. És így imádkozunk most a jövő hétért is. Úr Jézus, járj itt köztünk, és általunk hirdetteted az igét, de tudjuk, hogy életet csak te adhatsz. Végezd azt az áldott munkát, amiről sokan bizonyságot tudunk tenni, hogy halálban, éjben jártunk, és fölkelt a nap ránk veled. Hadd imádkozzunk most a gyászoló testvérekért is. Idős, életükben megfáradt, szeretteiket búcsúztatták, és megállítottad őket, hogy életről, halálról szólj, a te evangéliumodat a szívükhöz vidd, áld meg, hogy meg is álljanak, és veled éljenek. Áld meg, kérünk, a bármadasos osztályt, fiatal testvéreinket, az ő szívükben is az evangélium életre kelését, de az egész gimnáziumot hadd vigyük így eléd. Áld meg, kérünk, az ott folyó munkát, diákokat, tanárokat, minden munkatársat, szülőket, családokat. És köszönjük, hogy szolgálhatunk neked sokféle módon. Maradj velünk, Urunk! Annyiféle feladat, annyi minden vár. Szeretnénk azt a te vezetéseddel. És nem csak a segítségedet kérve, hanem a szívünket a te uralmad alá hajtva, a te országodban élve intézni, oldani. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. annak pedig, aki mindent megcselekedhet, feljebb, mintsem, hogy kérjük vagy elgondoljuk a mi bennünk munkálkodó erő szerint, az élő Istennek legyen dicsőség, örökkön örökké. Amen.